két új futóórát mutatott be a Garmin, a Forerunner 965 a drágábbik és nagyobbik és többet tudó változat, a Forerunner 265 pedig ugye a kicsit olcsóbb és kisebb modell, aminek ugye a funkcionalitás valamivel karcsúbb. Inkább ezzel kezdenénk, ugye ami mind a két órában közös, hogy ebben a Forerunner szériában eddig nem volt AMOLED kijelző, most pedig már van, mert a 265 és a 965 is AMOLED kijelzőt kapott. Amit érdemes róla tudni, a Forerunner 265 két különböző méretben érkezik, 42 mm-es lesz a 265S és 46 mm-es a 265S nélküli verziója. Ez mind a két esetben elég hosszú üzemidőt ígér, 15 napnyi van az egyikben, és 13 napnyi a másikban, amihez egyébként a GPS módot is megadja a Garmin, 24 órányi GPS módot tud a kisebb, és 20 órányi GPS módot tud a nagyobb készülék, vagyis ez azt jelenti, hogy ha folyamatosan futkarászunk vele ennyi ideig, akkor nem fog lemerülni. Amit érdemes róla tudni, hogy a kisebb modellben 360x360 pixeles kijelző van, a nagyobban 416x416, mind a kettőn Gorilla Glass 3-as üveg van, polimer lünettával, és egy standard 18 mm-es, illetve 22 mm-es szíjjal, ami hát ugye nyilván a méretből fakad. Ami érdekes, hogy nyilvánvalóan a Forerunner 965 az egy jóval komolyabb méretű és képességű modell, ebben már 1,4 inches az AMOLED kijelző, és 31 órányi GPS követésre alkalmas, valamint azt mondja a Garmin, hogy 23 napnyi okosóraként történő használatra lesz elegendő az akkumulátor kapacitása, 450x454 pixeles AMOLED kijelzővel játszik a dolog. Corning Gorilla Glass DX védi az üveget, ami egy nagyon erős és jó karcálóságú hát ilyen megoldás, amit ugye a Corning fejlesztett ki kifejezetten okosórákra, és egyébként ebben 30 GB belső tárhely is van, mondjuk zenék tárolására. Nyilván mind a két futóra a Garmin ökoszisztémáját és a Garmin menürendszerét kapta meg, ami ugye egy nagyon komplex, nagyon régóta csiszolgatott, és hát ugye akik nem hobbi szinten foglalkoznak a sporttal, azok is azt mondják, hogy a Garmin megoldásai kiválóak, úgyhogy bízunk benne, hogy ez ezeknél a készülékeknél is így lesz. Márciustól mind a kettőt meg lehet vásárolni, Magyarországon is forgalomba fognak kerülni. Szintén március végén esedékes, hogy befut egy olcsó Xiaomi készülék, ami nem is Xiaomi, hanem ugye Redmi, és 12C a neve. Na most nemrég beszéltünk itt pont a szenzorban is, hogy vannak ezek a nagyon belépő szintű telefonok, és a Redminek is van egy ilyen készüléke, ugye az A1, ami viszont hát ahhoz képest, hogy nagyon olcsó, ahhoz képest eléggé gyenge is, vagyis hiába egy nagyon kedvező árfekvésű eszköz, mégiscsak az helyzet nagyon sok benne a kompromisszum, és a Redmi 12C egy picivel a Redmi A1 fölé van pozícionálva, ami lehet, hogy pont arra elég, hogy már ne legyen benne olyan sok kompromisszum, és hogy ezt konkretizáljuk, rögtön azzal kell kezdenünk, hogy ez a telefon, ez már nem az Android Go rendszert futtatja, hanem teljes értékű Android van rajta, egy Helio G85-ös chipsettel dolgozik, ami hát nem egy friss eresztés, de a célnak valószínűleg megfelel, van benne hát minimum 3 GB rendszermemória, és hát ami még érdekes, hogy egy 50 megapixeles kamerát tettek a hátlapra. Ugye most azért nagyon azt lehet látni, hogy az, hogy mennyi a kamera felbontása, arról már régóta tudjuk, hogy az nem feltétlenül egyenesen arányos a képminőséggel. De ennek ellenére azért azt lehet látni, hogy most már az alsó kategóriákban is elhagyták a gyártók ezeket a 13-16 megapixeles kamerákat, és elkezdenek érkezni a nagyobb felbontású szenzorok. Meglátjuk, hogy ez ebben a konkrét Redmi-ben ez mennyi plusz hozzáadott minőséget jelent. Egy kicsit szkeptikusak vagyunk. Én már csak azért is, mert hát alapvetően ez is egy elég régi módi telefon, mind a külsejét tekintve, ami egy pár évvel korábbi eszközökre hajaz, mind pedig ugye a különböző technológiai megoldásait tekintve, mert például micro USB port van rajta még mindig, amivel 10 wattos teljesítménnyel lehet tölteni az 5000 mAh akkumulátort, a micro USB-ről pedig azt tudjuk, hogy 2024-től már nem hozható forgalomba az Európai Unióban olyan telefon, amiben nem Type-C csatlakozó van, de hát ugye idén még csak 2023-at írunk, szóval a Xiaomi hát bevállalta, hogy megint egy olyan telefonnal jön be az európai piacra, ami még micro USB csatlakozó van. mondjuk egy 20%-kal drágább ez az eszköz, mint a már említett Redmi A1, annál viszont valószínűleg nem 20%-kal tud többet, hanem egy picit, hát több benne az extra tudás, mint amit az árkülönbség indokol. Tehát azt lehet érezni, hogy ha a Redmi A1-re azt mondjuk, hogy azért az nagyon karcsú, nagyon kevéske, akkor nem kell túl sokat ráfizetni annak érdekében, hogy kapjunk egy jóval használhatóbb eszközt, de egyelőre ezt csak ugye láthatatlanban tudjuk mondani, hiszen most jelentették be ennek a készüléknek az érkezését, márciustól egyébként Magyarországon is megvásárolható lesz, nyilván fogjuk tesztelni, és akkor majd ki fog derülni, hogy mennyire életképes a hétköznapok során. Maradjunk még ebben az olcsó kategóriában, mert nem csak a Redmi, hanem a Realme is bemutatott egy olcsó készüléket, ez pedig a C55-ös. Ez is inkább egy ilyen határeset a belépőszint és a közép kategória között. Alapvetően egy olyan telefonról van szó, ami hogyha a plusz specifikációkat nézzük, akkor nem különösebben izgalmas, mert egy Helio G88-as chipsetre épülő Full HD kijelzős 90 Hz-es frissítésű panellel szerelt, hát relatív egyszerű eszközről beszélünk, aminek a hátulján egy 64 megapixeles főkamerát fogunk találni, tehát itt is tetten érhető az, hogy a nagy felbontású kamerák elkezdenek lecsúszni az alsó kategóriákba is, és ami ugye fontos, hogy megemlítsük, hogy 33 wattos SuperVOOC töltésre képes ez a készülék, ami ugye a BBK cégcsoportnak a gyors töltési szabványának megfelelő, és ez abból a szempontból nem meglepő, hogy az idei barcelonai kiállításon a Realme elmondta, hogy az idei készülékeknél minimum ezt a 33 wattos töltési sebességet biztosítani fogják, legyen is az bármilyen kategóriás telefon, és ennek megfelelően azt lehet mondani, hogy ebben az árszegmensben ez a 33 wattos töltési sebesség az kiemelkedően jónak számít. Ami érdekes a készüléken, hogy van ugye az elulapi kamerának egy luk vágva a kijelző tetején, és hát valamiért azt gondolták, hogy érdemes kicsit kölcsönvenni az iPhone 14 Pro Max-nak a kamera szigetét és kapszulás megoldását, és ezért szoftveresen rajzolgatnak e köré a kamera luk köré mindenféle információkat, ami mondjuk az akkumulátor állapotát jelzi, vagy hát esetleg ilyen értesítésekre is használható, de hát ennek nincs olyan nagy funkcionális oka, mint amit az iPhone-nál látunk. Az iPhone-nál ugye az a szituáció, hogy ott több szenzor is el van helyezve ezen a felső részen, és azért rajzolnak körül egy dinamikus szigetet, hogy ne nézzen ki olyan furán az a sok luk egymás mellett. A Realme készülékén viszont egy sima kamera van ott, tehát akár ott is hagyhatták volna változatlanul, de direkt fejlesztettek hozzá egy ilyen dinamikus szigetnek kinéző dolgot, amit persze nem úgy hívnak, hogy Dynamic Island, mert akkor az már nagyon csúnyán nyúlás lenne, hanem az a neve neki, hogy mini kapszul, tehát kis kapszulának nevezték el, de hát alapvetően ugyanarról a dologról van szó, egy ilyen kis sávban jelenítve különböző információkat. Amikor piacra kerül a termék, akkor még hát elég korlátozott lesz ennek a funkcionalitása, de a Realme azt ígéri, hogy ahogy jönnek majd az újabb meg újabb szoftververziók, ugye egyre több mindent lehet majd ide a kamera köré kiíratni, bármennyire is a dolognak egyébként különösen funkcionális indoka nincsen. Amit a bemutató idején nem tudtunk, de azóta már tudjuk, hogy egyébként lesz benne NFC, és ami fontos még, hogy Android 13-mal érkezik, a Realme UI 4.0 fut rajta, és a Realme európai vezérigazgatója Twitteren már bejelentette, hogy a C55 hamarosan Európában is elérhető lesz, noha egyelőre, vagy hát a bemutató időpontjában egy indiai piacra lépésről van szó, de úgy néz ki, hogy hozzák a készüléket Európába is hamarosan. Mint ahogy arról az előző műsorban hát beszéltünk, és csak erről beszéltünk, ugye lezajlott a barcelonai mobil világkiállítás, és azután, hogy vége lett, azután hát kiosztogattak különböző díjakat is a résztvevőknek, több kategóriában díjaztak készülékeket és megoldásokat. Hát ami érdekes ebből a történetben, hogy volt egy ilyen legjobb okostelefon díj, amit egyébként több gyártó között osztottak volna ki, tehát hogy egy verseny volt, és úgy néz ki, hogy a verseny végén a Google Pixel 7 Pro, a Nothing Phone 1 és a Galaxy Z Flip és Z Fold 4 volt benne a top favoritok között, de nem ők nyertek, hanem az Apple iPhone 14 Pro. Na most ebben az a szórakoztató, hogy az Apple soha nem volt még a Mobile World Congressen kiállítóként jelen, és szerintem nem is tervezik. Ennek ellenére ugye ők kapták meg a legjobb okostelefonnak járó díjat, amivel egyébként már korábban is próbálkoztak a szervezők, hogy az Apple-nek ítélik oda a legjobb díjat az MWC után, hogy hát, ha ez ráveszi őket arra, hogy a következő évben mégiscsak jöjjenek el kiállodóként, de az Apple valószínűleg kb. Megvonja a vállát, és ugyanúgy csinálja a dolgait, mint ahogy eddig csinálta. De egyébként is az a helyzet, hogy a többi felsorolt eszköznél is, hát sem a Google Pixel 7 Pro, sem a Nothing Phone 1, sem pedig a Galaxy Z Flip és Z Fold nem Barcelonában mutatkozott be. Ott se volt néhány gyártó ezek közül, tehát igazából ez egy picit így ilyen furcsa dolog, hogy az MWC után pont olyanokat díjaztak, akik nem is voltak jelen ezen a kiállításon. Volt egy innovációs díj is, amit szintén az Apple vitt el. Az iPhone 14-es sorozattal bemutatott és piacra került vészhelyzeti műholdas segélyhívó miatt kapták ezt a díjat. Ebben a kategórián egyébként még a Google Tensor 2-es chip, a Qualcomm Snapdragon lapkák és a Sony IMX989-es kameraszenzor volt nevezve, de itt is az Apple nyert. A show legjobbja díjat, az most már tényleg ezek olyan termékek, amik ott is voltak Barcelonában, a show legjobb a díjat a műholdas kommunikációra képes külső kiegészítő kapta, ennek ugye azon a hivatalos neve, hogy Motorola DeFi Satellite Link, ami egy olyan külső modul, amit bármilyen androidos telefonhoz Bluetooth-on keresztül lehet csatlakoztatni, és ez a külső modul képes műholdas kommunikációra, és a Balint Group által fejlesztett üzenetküldő alkalmazáson keresztül rövid szöveges üzenetek küldésére és fogadásra is alkalmas, hogyha a kültéren vagyunk és van műholdas lefedettség, ami alapvetően a szárazföldön mindenhol van ezen a bolygón, és hát ezt mi is kipróbáltuk, és egyébként tök jól működött, és ez tényleg egy hasznos, izgalmas, érdekes és adott esetben életmentő kiegészítő, ami nem is került túlságosan sokba, és hogyha az ember nem csak segélyhívásokat vagy segélyüzeneteket szeretne róla küldeni, akkor ugye azok a csomagok, amikkel néhány szöveges üzenetet lehet váltani gyakorlatilag bárkivel, azok sem igazán drágák, mindenki megtalálja a számára megfelelő mennyiségű üzenetet, amit egy ilyen csomag tartalmaz, és akkor tud közülük választani. A show legjobbjai kategóriában egyébként ezen a készüléken kívül az Oppo Find N2 Flip, a Honor Magic VS és a Galaxy S23 Ultra volt még nevezve. Hát ezek közül csak a Honor Magic VS az, ami itt mutatkozott be, de az sem igazán, mert a Honor Magic VS-t is bemutatták már Kínában hónapokkal ezelőtt, de az európai premierje valóban Barcelonában volt ennek az eszköznek. A negyedik díjat a TCL kapta, a Nexthere S nevű okos szemüvegért, ami egyelőre meg egy ilyen fejlesztői prototípus, de volt szerencsénk kipróbálni. Ugye olyan szemüvegről van ebben az esetben szó, ami hát Bluetooth kapcsolaton van összekötve egy telefonnal, és igazából nem projektált képet lát a szemüvegen keresztül az ügyfél, aki felrakja a fejére, mint amilyen mondjuk az Oppo megoldása, hanem magába a szemüveg lencsébe van kvázi hát integrálva egy áttetsző kijelző, méghozzá mind a kettőbe, vagyis két darab Full HD felbontású képet lát a szemüveg lencsén keresztül az az ember, aki magára ölti ezt a szemüveget, és ezen a kijelzőn jelennek meg bizonyos információk, amik lehetnek notifikációs információk, navigációs dolgok, a zenelejátszó állapota, és még számos dolgot ki lehet rá találni, és pont azért csinálta meg a TCL ezt a Nexthere S okos szemüveget fejlesztői környezethez, hogy odaadja olyan fejlesztőknek, akiknek van ötletük a tekintetben, hogy mire lehet még használni egy ilyen okos szemüveget, és hogyha sok-sok ötlet összejön, akkor nem kizárt, hogy ez a termék talán nem ebben a formában, hanem egy picit kevésbé bumforni módon, mert most azért egy hát hogy mondjam, egy kicsit kretén, mert én felpróbáltam és nem néztem ki benne nagyon csinosan, de hogy egy kicsit formatervezebb vagy áramvonalasabb formában piacra is kerülhet, és hát talán egy új termékkategóriát is teremthet, mert az eddigi próbálkozások, mind a Google Glass, mind pedig ugye az Oppo-nak a megoldásai, azok hát azért lehetett érezni, hogy ezek elég bétásak, nem voltak igazán jók. Nyilván az a nagy kérdés ennél a TCL szemüvegnél is, hogy ezen a TCL szemüvegen egyébként van a két szemüveg lencse között az orrnyergünk tetején egy kamera, ami 16 megapixeles felbontású fotókat tud készíteni, és Full HD videókat, és magában a szemüvegben van tárhely, ahol ezeket le tudja tárolni. Hát nyilván az a kérdés, hogy ez ilyen adatvédelmi és személyi jogok kapcsán mennyire életképes, hogy bárki egy szemüveget hord a fején, akkor gyakorlatilag anélkül, hogy a másik ember észrevenné, tud készíteni fotókat vagy videókat. Lehet, hogy ezzel kapcsolatban még lesznek aggályok, de hát nyilván most még a fejlesztési periódus elején vagyunk, és nem egy piacképes meg piacérett termékről beszélünk. Ha majd ki akarják dobni a piacra, akkor majd nyilván erre is gondolniuk kell. Sok-sok információ szivárgott ki a visszatérő Meizu első telefonjáról, amelynek az lesz a neve, hogy Meizu 20 Pro. Na most, akinek a Meizu nem cseng ismerősen, az valószínűleg az az oka, hogy a Meizu ugyan egy elég jó képességű gyártó volt néhány évvel ezelőtt, de aztán beszüntették a telefongyártást, de Magyarországon is volt hivatalosan forgalomban Meizu telefon, egy csomó, például az M6-os, ami egy ilyen belépőszintű készülék volt, és a Meizu telefonok egyébként minőségre, meg kezelhetőségre mindig is korrektnek számítottak, ugye a Meizut pont 20 évvel ezelőtt alapították, ezért nem is meglepő, hogy Meizu 20 Pro lesz az új készüléknek a neve, és eleinte MP3 lejátszókkal foglalkoztak, aztán utána ebből nőtte ki magát a telefonos üzletáguk, és elég sokáig egy jó prosperáló és jól menő gyártó volt. Aztán utána ez megszűnt, viszont megvette őket a Geely, ami ugye a Kínának az egyik legnagyobb elektromos autógyártó vállalata, és a Geely-nél pedig azt gondolták, hogy beleteszik a forrást, hogy fel lehessen támasztani a Meizu márkát. A Meizu 20 Pro rögtön egy ilyen ízig-véri csúcsmodell, ami azt jelenti, hogy a legfrissebb Snapdragon 8 Gen 2-es chipset van benne, azt jelenti, hogy van rajta egy AMOLED kijelző 2K felbontással és adaptív 120 Hz-es frissítéssel, valamint 1800 nites maximális fénysűrűséggel, ami azt jelenti, hogy ezt valószínűleg a Samsungtól veszik ezt a kijelzőt. Szintén lehet tudni a készülékről, hogy 5000 mAh-s akkumulátor kerül bele, amit 80 watt-tal lehet tölteni zsinóron keresztül, és 50 watt-tal vezeték nélkül, és amit még tudunk róla, hogy lesz benne UVB chip, ami ugye az ultraszéles sávú adatátvitelnek a rövidítése, és alapvetően eddig a Samsung meg az Apple készülékekben volt UVB chip, de mostanában felbukkant mondjuk már Xiaomi telefonba is, hogy az új 13-as szériában is van, és az UVB chip pedig arra alkalmas például, hogy hát érintés nélkül pusztán közelség alapján mondjuk kinyissunk vele egy autót, ami hát olyan szempontból nem meglepő, hogy ugye a Geely az egy autógyártó, és ők szupportálják most azt, hogy a Meizu újra telefonokat tudjon gyártani. A premier az március 30-án esedékes, nyilván első körben Kínában. Miután a Meizunak van azért valamennyi európai beágyazottsága, meg ismertsége, ezért nem lenne ördögtől való, hogyha a Meizu telefonok egyébként eljutnának hozzánk is, de nem biztos, hogy egy csúcsmodellel lenne érdemes kezdeni az újra feltámadást. Ugye nyilván, amikor az ember kifizet hát egy szemelátható összeget egy telefonért, akkor nem feltétlenül egy olyan márka telefonjáért fogja ezt megtenni, ami még alig ismert, főleg a mi régiónkban, és nem lehet tudni, hogy meddig lesz piacon, hanem ugye azért azt látszik, hogy a csúcskategóriában a Samsungon és az Apple-ön kívül a többiek csak nagyon kis szeleteket tudnak kihasítani. Ennyi fér bele a szenzor első felébe, most jönnek a hagyományos feles hírek, mi pedig jövünk vissza egy interjúval és egy kis Huawei adatvédelmi botránnyal, ami az MWC után derült ki, maradjanak velünk.